Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és a évadnak így az elejetáján a manipulációról beszélünk más-más aspektusokból. Ezúttal hát picit vadabb vizekre evezünk, amennyiben katonai fogalmakról és katonai típusú manipulációról fogunk beszélgetni. Vendégemmel Wagner Péter kül- és biztonságpolitikai szakértővel, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatójával, aki a Károli Gáspár Református Egyetemen is oktató. Szervusz Péter, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Szia, köszönöm szépen a meghívást.
Wagner Péter karjain két óra van, egyik az egyik kezén, másik a másikon, úgyhogy muszáj ezzel kérdeznem, ha már ilyen pici trükkökkel meg manipulációval élünk, hogy miért van ez így?
Azért, mert reggel egyik gyerekem elkezdett játszani az egyik órámmal, és kivettem a kezéből, hogy ne játszom vele, és automatikusan feltettem a kezemre, és mielőtt eljöttem dolgozni, elfejtettem levenni.
Nem számítottam erre a válaszra, tehát lényegében szórakozottságban van két óra a kezeden. Azt hittem, hogy azt mondod, hogy a kazaksztáni, tehát hogy a balkáni idő és a nyilatkozatok tekintetében neked ezt tudnod kell, de akkor ez mellé ment. Nem baj, azért így is tanulságos persze. Hadd kérdezzem meg tőled, hogy milyen keretrendszerben beszélünk arról, hogy mikor gondolkodjunk arról, amikor tulajdonképpen katonai vonalon, de kommunikációs jellegű manipulációról beszélünk. Mit értsünk ebbe bele a beszélgetés folyamán?
Én arra szoktam ilyenkor gondolni, hogy különösen amikor országok háborút vívnak, akkor országoktól függően, de valamilyen mértékben, mennyiségben kell élniük a manipulációval. Ugye a hadseregekben nyugaton ezt, de talán keleten is pszichológiai hadviselésnek hívjuk, vagy annak is hívjuk, attól függ, hogy melyik részére gondolunk. Aminek ugye az a célja, hogy amikor folynak a harcok, amikor hadműveletek készülődnek, akkor az ellenfél lehetőleg minél kevésbé tudja, hogy mire készülünk, minél kevésbé tudja kiszámítani azt, hogy ha támadni készülünk, akkor hol fogunk támadni, de akár hogyha visszavonulni készülünk, akkor hol fogunk ilyet tenni. És a pszichológiai hadviselést is nagyon fontos, hogy miközben nem harcolunk, de mert mondjuk két hadjárat között vagyunk, eközben akár az ellenfél katonáit, akár a lakosságot kondicionáljuk, ha úgy tetszik, arra, hogy a mi politikai céljainkat ők ezt elfogadják, vagy tudomásul vegyék, vagy ugye, hogyha mi az ellenállók vagyunk, akkor megakadályozzuk azt, hogy a támadóknak, a hódítóknak ezek az üzenetei célba éljenek.
Felteszem, hogy békeidőben is értelmezhető persze ez a dolog, hiszen nem kell ahhoz háborúzni, hogy egy katonai erő valamiféle pszichikai hadviselést folytasson a potenciális ellenfelei, hát hozzáteszem, hogy színikusan akár szövetségeseivel szemben vagy mellett.
Így van, én igazából azért tettem ezt a megkülönböztetést, mert ugye a manipulációnak mindig van azért egy ára. Ami ha kiderül, ugye, hogy manipulálunk, akkor az gyengíti a hitelességünket az ellenféllel szemben, de akár a szövetségeseinkkel szemben is.
Ez a bluff tulajdonképpen?
Ez nem a bluff, hanem ez az, hogy egyáltalán kiderül, hogy manipulálunk, és azáltal, hogy kiderült, hogy manipulálunk, a potenciális célcsoport egy fokkal reziliensebbé válik a legközelebbi manipulációnként. Tehát ezt azt mondanám, olyan, mint egy vírus. Ugye, hogyha másodszorra jön, akkor a szervezet már egy kicsit felkészültebb. Lehet, hogy akkor is beteg lesz tőle, de hogyha a harmadszorra rendszeresen, évente visszatér, esetleg a természetes védekezés mellett ugye kidolgozhatunk ellenanyagokat, injekciókat, ugye, ami azt jelenti, hogy a társadalmat elkezdjük felkészíteni, vagy megpróbáljuk legalábbis felkészíteni, ha legközelebb érkezik ilyen tudatos manipuláció. Tehát ezért azt gondolom, hogy a manipulációval úgy általában, különösen a demokratikus országok nem nagyon akarnak élni, addig, amíg nincs rá szükség, de most ezt nem is akarom ilyen demokratikusak, nem demokratikus országokra felfűzni, mert szerintem a világ legtöbb országában nincs is külön kapacitás, meg erőfeszítés arra, hogy ilyen célzott, professzionális manipulációval éljenek bármilyen irányba.
Mindenképpen a manipuláció az valamiféle tudatosságot, sőt, hát nem is valamiféle tudatosságot tételez fel attól a féltől, aki ezt az eszközt be akarja vetni, miközben én azt gondolnám, hogy mondjuk egy olyan direkt dolog, mint a katonai hadviselés, vérelés, ahol azért ugye vérrel és vassal írják a történelmet. Elvileg nagyon kevés tere lenne annak, hogy milyen hangulatba kerül mondjuk a közvélemény, vagy milyen módon kondicionálja egy hadsereg a saját katonáit, vagy az ellenfélre milyen nyomást akar pszichikailag gyakorolni, hiszen ugye ott van a fegyver, a tank, meg a bomba, és ehhez képest mégis magától értetődőnek tekintjük, hogy abszolút része akár a stratégiának is, hogy ilyen manipulatív eszközökkel, mindjárt beszélünk róla, hogy milyen eszközök merülhetnek fel, de most általánosságban mondva, ilyen eszközökkel is éljen valaki.
Így van, ugye általában, vagy legalábbis amit én látok, hogy az emberek hajlamosak a háborút a haditechnikán keresztül megközelíteni, kinek van több tankja, kinek van jobb tankja, kinek lő messzebbre az ágyúja.
Hát ilyen összeállításokat is szoktunk így látni, van, meg hogy
van,
fogy.
Így van. Miközben az egy teljesen szerintem nyilvánvaló tény, hogy a morál az egy kulcsfontosságú eleme a hadviselésnek. Hát csak nem szeretem az ilyen mély történelmi példákat, mert nem értek nagyon a történelemhez, de ha a spártai harcosokra gondolunk, ugye ott az történt, hogy 300 spártai harcos azért, mert egyrészt nagyon jól kiképzettek voltak, másrészt azért, mert nagyon hittek abban, amit csináltak, és azért, mert nagyon bíztak egymásban, megállították a sokszoros túlerőben levő hadsereget.
Hát feltartóztatták.
Vagy feltartóztatták. Oké, tehát, hogy ez a harci morál, ez egy központi eleme minden háborúnak, és vagy legalábbis minden hadseregnek, és ugye pont az elmúlt mondjuk 20 évben két olyan példát is láttunk, amikor haditechnikailag egy sokkal jobban felszerelt haderő szétfutott egy létszámában, fegyverzetében sokkal kisebb, de moráljában, elkötelezettségében, politikai céljában sokkal határozott ott a ellenféllel szembe.
Nevezzük meg.
Hát 2014-ben, ugye, amikor az iszlám állam megfutamította az iraki hadsereget, amely egy tankokkal, repülőgépekkel, többszörös túrelőben levő hadsereg volt, a másik pedig 2022-ben, amikor az afgán hadsereg, amit az Egyesült Államok 20 éven, az Egyesült Államok és a NATO 20 éven keresztül kiképzett, pénzelt, támogatott terepjárókkal, harckocsik nem voltak nekik, de terepjárókkal, kézifegyverekkel, rakétavetőkkel, helikopterekkel, nagy helikoptere volt az afgán légierőnek, mint itt Kelet-Európában, nem tudom, 5 országnak együtt, de az afgán katonák nem hittek abba, hogy az ő kormányuk életképes, nem hittek abba, hogy az Egyesült Államok nélkül képesek lennének megtartani az országot. Még egy pár másik dologban nem hittek a saját parancsnokaikban, mert azokról tudták, hogy korruptak, és ha kell, akkor eladják őket. Nem szerették a tálibokat valószínűleg, de az afgán harcmodónak az is volt az egyik szokása, hogy ott mindig megkötötték ezeket a díleket egymással a támadók meg a védők, és mindig az szerint álltak át az emberek, hogy éppen kit hittek győztesnek.
Hát az életüket akkor jobban szerették, hát, mint amennyire
ezeknek. Ami egyébként teljesen normális dolog, ugye egy jól kiképzett hadseregnek, egy nyugati értelemben modern hadseregnek, ugye pont az a lényege, hogy te képes vagy, és ha kell, feláldozod az életed egy magasabb cél érdekében, feláldozod a társadért, vagy a társaidért, hogy te feltartod az ellenfelet, amíg ők visszavonulnak, vagy ti egy alakulat feláldozzátok az életeteket azért, hogy az ország megmeneküljön. Az Afganisztánban ez nem volt meg, Irakban nem volt meg, és ott láttuk ezen a két helyen, hogy a morál az ugye mennyire hiányzik.
És ebben párhuzamban, meg picit a spártai hősökkel párhuzamban, ha megnézzük a ukrajnai háborút, akkor azért azt látjuk, hogy ezeknek a, most hadd hívjam, népi hősöknek a szerepe az nagyon jelentősen tudja pont az elkötelezettséget meg a morált erősíteni. Gondolok most első hír, ugye ez a Kígyó szigetnek a védői és az elhíresült rövid megfogalmazásuk volt, de ugyanilyen, hát nem ugyanilyen, mert ugye kiderült, hogy ez egy nem létező népi hős volt, ez a Gostov Kiev, aki ugye egymaga csomó vadászgépet szedett le, és aztán kiderült, és ez nekem nagyon érdekes volt igazából a manipuláció témakörében, az első ilyen komolyabb észrevételem volt a katonai témában, hogy ugye nem is cáfolta azt később az ukrán védelmi minisztérium, hogy ez egy, hát nem kitalációval, de mindesetre nem cáfolták azt, hogy ez egy nem létező jelenség volt, mert a morálnak annyira fontos volt ez a jelenség.
Mikor kitört ez a háború, akkor a nyugaton is, és valószínűleg az oroszok is, mert nem vágtak volna bele, abban a hitben voltunk, hogy az ukrán hadsereg az pont olyan, mint az ukrán állam, amilyennek akkor hittük, és ugye milyennek hittük, hogy egy ilyen széthúzó, oligarchák által uralt, nincs nemzeti egység, nincs nemzeti, erős nemzeti identitás, van egy keleti ukrán nacionalista, meg egy nyugati ukrán nacionalista fele, meg egy keleti orosz, identitású fele az országnak, és biztos a hadsereg is, mint a legtöbb ilyen posztszovjet hadsereg, a romokban a korrupció ott is beette magát, és erre jött ugye az orosz támadás, és azt láttuk ugye az első héten, hogy ez az ukrán hadsereg, ez nem az az ukrán hadsereg, amit 2000, nem tudom, a megelőző évtizedben gondoltunk, hogy van, ez az ukrán hadsereg felveszi a harcot, ez az ukrán hadsereg ellenáll, ez az ukrán hadsereg kitart, és a politikai vezetője Zelenszky, ugye, akiről az elején nagy reményekkel, aztán egyre, ahogy így megette őt is a politika, napi szinten ugye egyre inkább kiderült, hogy képes a helyzet magaslatára állni. Ugye eredetileg egy komikus volt, tehát az egész politikai tőkéje olyan bizonytalan volt, és de úgy tűnt, hogy, és mai napig úgy tűnik, hogy képes volt a dolgok élére állni, és képes volt ezt a morált, ezt a hitet megadni a politikai üzenetek kapcsán. Szerintem, ami meglepő volt ebben a Kiev szellemében, az, hogy az oroszokról tudtuk, hogy propagandát használnak, és hogy propagandát fognak használni, de nem számított rá senki, igazából nem tudom, hogy mire számítottunk, de arra biztos nem számítottunk, hogy az ukránok ugyanilyen bátran fognak propagandát és manipulációt nyomni annak érdekében, hogy a saját nemzeti egységüket fent tudják tartani, ami ugye kulcsfontos a harc folytatásához.
Hát és egy éve tart ez a helyzet, és nem tűnik úgy, hogy akár lelki értelemben, morálisan valami törés lenne, bár pont a korrupciót, amit említettél, azért ugye ennek a nem olyan nagyon régiben voltak negatív példái, és egy nagy fejcserés támadás, de mondjuk ez nem témája a manipulációnak, hanem hogy talán csak a percepciónak. Ugye azt mondtad, hogy sem a Nyugat, sem Oroszország nem számított arra, hogy Ukrajna ilyen hát kemény állapotban van, vagy felkészült
ilyen
állapotban.
Ilyen felkészült állapotban van.
De hogy a Nyugat nem készült rá, azt még oké, de hogy az ellenség, aki a támadás mellett dönt, az hogyan nem méri fel, vagy hogyan kap téves információkat, erről tudunk valamit?
Igen, hát ugye ők a saját manipulációjuk áldozataira váltak.
Felültek a saját propagandájuknak?
Amit ilyen kiszivárgott információk, meg a harctéren az orosz katonáktól begyűjtött adatokból tudunk, abból az derül ki, hogy van az FSB, ugye ez a belbiztonsági szervezete a Oroszországnak, ahol van, nem tudom, az ötös ügyosztály, amely azzal volt meg, aminek az a feladata, hogy az egykori Szovjetunió országaiban mérje a közhangulatot Oroszországgal szemben, meg az Oroszországhoz való viszonyban, és ugye ők megkapták azt a feladatot, és valószínűleg nem csak tavaly, hanem ugye ez neki egy rendszeres visszatérő feladat, hogy szondázzák az ukrán lakosságnak a hangulatát, hogy miként fognak reagálni egy orosz támadásra, és hát a jelentés állítólag, amit Putyin asztalára letettek, ugyanezt mondta, amit most én is, tehát hogy az ukrán lakosság megosztott, az emberek leginkább az igazságszolgáltatásba bíznak, a kormányban alig bíznak, a sajt. Tehát mi Magyarországon is szoktunk látni ezeket a listákat, ugye, hogy egy közönyökötetés, milyen intézményeknek
a
hitel.
Ez a bizalmi index.
Így van, így van. Tehát igazából, amit hitt Putyin és az orosz vezetés, azt ők kvázi megerősítették ezekkel a jelentésekkel. A háború után ugye kiderült, hogy hát az ukrán lakosság nem így reagálta, hogy ezekben a közlemi kutatásokban benne volt, és hát állítólag az történt, hogy kiderült, hogy ennek az ötös ügyosztálynak a vezetése ellopta a pénzt, a közlemi kutatások nem készültek el, hanem csak vélelmezzük, az illetőket kirúgták, tehát hogy ezt nyilvánosan tudjuk, hogy ezeket az embereket utána leváltották, de úgy emlékszem, hogy ez megerősítésre került, hogy itt, mivel ugye a korrupció ott is ott volt, ezek az emberek azt a pénzt, amit megkaptak arra, hogy elvégezzék a közlemi kutatást, azt nem végezték el, helyette talán lemásolták a tavalyi, vagy az előző évi közlemi kutatás adatait.
És megtippelték, hogy mi most a helyzet.
Igen, hát úgy igazából biztos semmi nem változott, és ennek ez volt az egyik információ, aminek a tudatában Vladimir Putyin úgy döntött, hogy támad. Ugye ezt azért erre figyelünk mondjuk mi szakértők, mert ugye vita van arról, hogy Putyin mennyire racionális vagy irracionális szereplő, mennyire vagy irracionális döntéseket hoz, és ugye ennek így azért van jelentősége, mert ebből ha neki ilyen információk álltak rendelkezésre, akkor a döntés, hogy megindítsa a támadást, az racionális volt abban a szemben, hogy azt hitte, hogy neki itt, mint kés a vajban, a hadserege majd elhasít Kijevig, az ukránok nem fognak kiállni Zelenszkijért, Zelenszky elmenekül, és akkor egy ilyen lefejezős művelettel ők végrehajtják az országnak a pacifikálását.
Tehát a döntés előkészítő anyag hagyott hiányosságokat.
A döntés előkészítésben voltak problémák, így van.
hát elég nagy ára van. Ugye azt mondhatja, hogy a manipulációnak nagy ára van akkor, hogyha kiderül egy félretájékoztatásnak, vagy egy rossz információ felmérésnek, meg aztán végképp ezek szerint hát nagyon sokan fizetik az árát a világban. Azon törtem a fejem, én egy picit ijedős vagyok, vagy ijedősebb talán az átlagnál is, de én rám nagyon erősen hatnak azok a szerintem ijesztőnek szánt hírek, amikor ugye arról számol be az orosz, leginkább az orosz irányú sajtó, hogy mondjuk jön a csecsen hadúr, már úton van a ukrán mezők felé, meg ugye ez a Wagner csoport is folyamatosan úgy van emlegetve, hogy az valami fölötte álló képzésben, elitségben a éppen zajló harcoknak, tehát hogy jön az elit csapat, szokták is így hívni a nagyon jól kiképzett, nagyon jól felszerelt egységeket, és az embernek, mondom most magamra, összeugrik a gyomrom, hogy te jó Isten, hát tényleg jön a zsoldos hadsereg meg a csecsenek. Aztán egy idő után az derül ki, hogy azért ennek sokszor nagyobb a füstje, mint a lángja. Van ebben ilyen közvélemény megdolgozó manipuláció, vagy a hadseregnek szól ez a dolog? Az ellenség egyáltalán komolyan veszi ezt? Hogy kell ezeket a nagy ívű bemondásokat megélni, értelmezni?
Én szerintem a hadsereg kevésbé veszi komolyan, sőt még azt is megkockáztatom, hogy amik példákat említettél, azok többségében egyfelől a magának a fellépésnek a kísérő effektusa. Tehát a csecseneknél mondanám, hogy ez a fajta nagyzás, meg nagyotmondás, ez nekik idézőben a kultúrájuknak a része, tehát hogy nem csak az van, hogy mint említem, a vikingeket az, hogy hidegvérűen majd ők ott egy szót se szólnak, hanem egyszer csak meglengetik a pallósukat, és nem tudom, lecsapnak mindenkit. A csecseneknél, meg ebben az egész keleti hadviselésben van az, hogy az ellenfél hangos becsmérlése, meldöngetés, többnek látszani, nagynak látszani, aztán majd a harcmezőn eldől, hogy milyenek vagyunk. A csecsen harcosokról, tehát amikor nem tudom én, Afganisztánban a 90-es években ott voltak a dzsihadisták oldalán, vagy amikor az oroszok ellen harcoltak, ugye, ők, hát meg amikor az oroszok elfoglalták őket a 19. században, tényleg ők arról voltak híresek, hogy ők keményen harcolnak, ügyes fegyverforgatók, elkötelezettek, magas a harci moráljuk, ha már ezt említettük, tehát abból a szempontból ők csak ráerősítettek arra, hogy ők jó harcosok, de ugye Ukrajnában pont az az érdekes, hogy ott mind a két oldalon harcolnak csecsenek. Mert vannak olyan csecsenek, akik nem szeretik a Putyint, és akik nem szeretik a Kadirovnak, ugye ez a csecsen vezetőnek az uralmát, aki gyakorlatilag Putyinak egy ilyen vazallusaként rendet tart csecsenként, csecsenföldön, nem tudom, az elmúlt egy vagy két évtizedben.
De hát arról nincsen szó, hogy a egyébként jól felszerelt ukrán hadseregnek mondjuk csak azért jobban kéne tartania mondjuk a csecsen harcosoktól, mert az egy olyan különleges minőséget képvisel a harcászati mezőben.
Ennek szerintem ilyen órákig, napokig volt jelentősége, amikor azt mondom, hogy az csecsen harcosok először megjelentek valami ukrán frontvonalon, és az ukrán katonáknak először kellett az általuk még nem ismert csecsen harcosokkal szemben. De az orosz hadsereg ugyanez volt, tehát ugye az orosz a háború úgy tör ki, hogy a nyugaton mindenki meg van győződve arról, hogy Oroszországban nem tudom, 2008 óta van haderőreform, látjuk, hogy bemutatták az új tankjaikat, az új repülőgépeiket, az új ágyúikat, az új egyenruhájukat, a sorozott katonaság, melyet megjelent a szerződéses hadsereg, tehát minden abban a nagy hadgyakorlatokat tartanak egyszerre 300 000 katonával, ahol primán gördülnek. Tudjuk, hogy ebből csak ilyen szegmenseket látunk ugye tévén, de minden úgy a hadgyakorlatok primán passzolnak, a repülőgépek szépen repülnek. Az volt, ahogy az ukránokat alulbecsültük, úgy az oroszokat felülbecsültük szakértők ezeket emiatt a hadgyakorlatok meg különböző fellépésük miatt.
Hát mondod, hogy a szakértők, de ugye ez, amit most mondtál példákat, ezt én ívhatom laikusként erődemonstrációnak tulajdonképpen, és hát ide sorolom, vagy ide értem a észak-koreai, amikor felvonul a hadsereg ugye a dísztér előtt, és megszemléli a közönség, nálunk is volt ilyen, mindenhol kommunista blokkban biztos, hogy volt. Ez a fajta erődemonstráció ugye mindenképpen egy manipulációs technika, hiszen ez csak a közvéleménynek tud szólni, és el tudom képzelni, hogy szakértőként is trigulázzátok, hogy hány ballisztikus rakéta vonul végig.
De valószínűleg ez történt, hogy ezt nézték az emberek. Volt még egy dolog, ugye 2015-ben Oroszország belekezdett Szíriában egy katonai műveletben, ami akkor azért volt egy nagy dolog, mert a 2008-as grúziai háború óta, amikor a hatalmas orosz hadsereg, a tényleg gyenge grúz hadsereget letiporta egy kis szegmensébe az országnak, és azt elfoglalta. Ez volt az első olyan művelet, amit ugye mi a nyugati országok úgy szívunk, hogy ilyen külföldi beavatkozás, tehát nem Oroszország határa mentén avatkozott be valahol Oroszország, ami logisztikailag sokkal könnyebbé teszi a dolgokat, hanem valahol több ezer kilométer az orosz határtól, amit el kell látni fegyverekkel, lőszerrel, oda kell szállítani a katonákat, fenn kell tartani a műveleteket. És ez az orosz szerepvállás, ami a mai napig tart egyébként, és úgy, mint a létszámában ilyen 3-5 ezer fő között volt, tehát nem volt nagy, de akkor azt mondták a kutatók, hogy wow, ezek az oroszok milyen jól csinálják a dolgokat, tudják, nem tudom én, van elég repülőgépük, ami hadrafogható, ami minden nap háromszor fel tud szállni és tud bombázni. A bombázásaik, azt látjuk, hogy nincs precíziós fegyverük, de látjuk, hogy ami van, azzal, ha kell, tudnak pontosan találni. Ugye egyfelől cikizbe voltak az oroszok, hogy nem tudnak pontosan bombázni, másfelől, mikor kórházakat bombáztak le, ugye, akkor az volt a baj, hogy miért bombáznak le kórházakat, tehát ami azt jelenti, hogy azért ezek szerint tudtak ők bombázni, hogyha pontosan, ha akartak, pontosan.
Hát ha van rajtuk sapka, akkor azért.
Az a baj. És itt még egy dolog, amit akartam neked az előbb mondani, arról, hogy ezek a csecsen harcosok, meg az orosz hadsereg propagandája. Tehát ebbe azért a nyugati sajtó is nagyon ludas. Mert ugye van egy hírészség, kattintásvadászat, hát az amerikai sajtó pedig egyébként is olyan, hogyha valami téma van, ugye akkor arra rárepül, és nem mindenki a Washington Postot meg a New York Times-t olvassa. Tehát azért a nyugati sajtó, de úgy különösen az amerikai sajtó nagyon fel tudja fújni a dolgokat, és emlékszem volt, hogy egy új tábornokot neveztek ki itt az ukrán műveletek élére, és akkor ott is elkezdődött a demonizálás, hogy akkor ez már Szíriában mit csinált, meg máshol mit csinált.
Aki nagyon rövid ideig szolgált, aztán is leszették.
Valójában nem tudjuk, hogy miért cserélték le. Nyilván a narratíva az, hogy kudarcot vallott. Én igazából pontosan azért, mert egy ekkora média zaj van, én igazából nem is akarok, vagy nem is szoktam nagyon ítéleteket hozni. Lehet, hogy tényleg azért váltották le. Lehet, hogy neki az volt a feladata, hogy ezt a bombázós, rakétázós hadműveletet levezényelje, és aztán most jött valaki más, mert most egy új szakaszába lép a háború. De azt mondom, azt akarom hangsúlyozni, hogy ezért a nyugati média is nagyon felelős abban, hogy hogyan amplifikálja, hogyan erősíti fel azokat az akár fals híreket, akár manipulatív szándékkal kidobott orosz részről kidobott híreket, amelyek egyébként elhaltak volna, és senki nem tulajdonított volna nekik jelentőséget, de azzal, hogy a nyugati sajtó erre rácuppan, napokon keresztül fog, hogy ez nem egyszerre megy, az egyik sajtó megtalálja, a másik sajtó másnap átveszi, a harmadik csak ott a szerkesztő csak a negyedik nap olvassa, hogy akkor csinál belőle vezetőhírt, a címadás ugye az fantasztikusan tud változni, ugye ezt tudjuk, és a végén egy teljesen jelentéktelen hír egy hétig elpörög, és az ember kérdezi, hogy nagyon jó, de most akkor jön a támadás, most megérkeztek a tankok, most már ott vannak a csecsenek.
Tehát a nyugati sajtó is tulajdonképpen bekajálja ezeket a adott esetben manipulációs céllal bedobott orosz propagandafogásokat.
Nem is mindig bekajálja. Tehát én azt mondom, hogy egyszerűen azért, mert hírészség van. Lehet, hogy a hír az, hogy támadni fognak a csecsenek, és akkor utána cikkbe le van írva, hogy nem, a csecsenek nem fognak támadni. De egyszerűen, ha mindenki arról ír, hogy ma a csecsenek a hírek az ukrán háború kapcsán, akkor minden sajtótermék ír egyet a csecsenekről, és mindegyik lehet, hogy megemlíti azt, hogy majd nem lesz semmi, de a csecsenekkel ma foglalkozni kell, mert más. És ugye Magyarországon meg van az MTI, tehát ugye meg az, hogy az MTI lehoz egy hírt, akkor ma az a külpolitikai hír, mindenki más címet ad rá, az ember azt látja, hogy úristen, valami készül, és azt már nagyon kevesen nézik meg, hogy maga a hírnek a végén ott van, hogy MTI.
Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról, és itt Wagner Péter, kül- és biztonságpolitikai szakértő a vendégem. Hamarosan folytatjuk a műsort, maradjatok itt velünk a Rádió Café 98-on.